From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból, melyet világszerte gyülekezeti házak ezreibe közvetítünk. Az ülésen a zenét a West Jordan szöveg összevont Aaroni papsági kórusa szolgáltatja.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, az első elnökség második tanácsosa vezeti a ma esti papsági ülést.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session of the.
Testvérek, köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciának általános papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen az ülésen elnököl, engem kért fel, hogy levezessem az ülést. A gyűlést műholdas sugárzás segítségével közvetítik a tabernákulumba, az Assembly Hallba, a BYU Marriott központba, a Provoi Missionaries Képzőközpontba, valamint a világ számos országában összegyűlt papságviselők számára. Az ülés folyamán a zenét a Utah állambeli West Jordan szövegének Aaroni papsági kórusa szolgáltatja. Vezényel Neil Hendrickson, orgonán kísér Andrew Unsworth. Most pedig megkezdjük a papsági ülésünket a kórus énekével, melynek címe A magas hegy csúcsán. A nyitóimát ezután Dennis B. Neuschwander elder mondja, akit ma délután mentettek fel a 70-ektől.
Father, we are privileged and honored.
Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy ma este világszerte, mint papság összegyűlhettünk. Kérjük, hogy lelkeddel áld meg ezt a mai gyűlést, hogy épülhessünk és tanulhassunk azon vezetők által, akik ma tanítani fognak bennünket. Imádkozunk, Atyánk, hogy tudjuk alkalmazni ezeket a dolgokat, melyeket ma tanulunk, mindenhol, ahova elhívást kapunk. Mennyi, Atyánk, kérjük a Te áldásodat férfi testvérekre is, a nővérekre is, akik a világ számos országában hadseregben szolgálnak. Kérjük a Te áldásodat rájuk, és könyörgünk neked, hogy hallgass meg az ő imájukat, és az ő családjaiknak is imáit, akik békéért imádkoznak ezekben a nehéz időszakokban, ebben a veszélyes világban. Azért is imádkozunk, hogy mi, mint papságviselők, béketeremtőek lehessünk ott, ahol vagyunk, a szolgálatunk által. Mennyi, Atyánk, nyisd meg a szívünket, fülünket és az elménket, hogy be tudjuk fogadni ezeket az üzeneteket. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now sing.
A kórus most elénekli az Ima édes órája című himnuszt. Az éneket követően M. Russell Balderder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk, utána pedig Walter F. Gonzalez Eldert hallhatjuk a 70-ek elnökségéből, őt pedig majd Yun Hwan Choi Elder követi a 70-ektől.
Sweet hour of rest,
It's wonderful sight to see all of you fathers.
Csodálatos látni benneteket, apákat, amint fiaitok mellett ülve hallgatjátok az Úr tanácsait, és tanításokat, tanácsokat kaptok az általános felhatalmazottaktól. Bár mindig örömteli alkalom, amikor papságviselő férfiakként és fiatal férfiakként együtt lehetünk, azonban mégis különleges élmény itt együtt látni az apákat és a fiaikat. Szemléletes emlékeztető ez teológián két legerőteljesebb elemére, a papságra és a családra. A papság az a mennyei hatalom, amely által a családok az örökké valóságra összepecsételtetnek. A Szent Templom szertartásait is beleértve, Jézus Krisztus visszaállított evangéliumában minden az egyes családok azon lehetősége köré összpontosul, hogy Isten örökké való családjához tartozhassanak. Ma este arról szeretnék az apákhoz és a fiaikhoz szólni, hogy miként szóljanak egymáshoz. Nincs még egy olyan kapcsolat, mint ami egy fiú és az apja között létrejöhet, és melynek létre is kell jönnie. Ez az élet egyik legtöbb gondoskodást és örömet kínáló kapcsolata lehet. Egy olyan kapcsolat, mely nagy hatással lehet arra, hogy kivé válnak a fiak és az apák is. Megértem, hogy közületek, fiatal férfiak, néhányatoknak nincs édesapja, akivel ilyen beszélgetésekben részt vehetne. És lehet, hogy nektek, férfiak, nincsenek fiaitok, esetleg elveszítettétek őket egy baleset vagy betegség miatt. A mai mondandóm azonban ugyanúgy vonatkozik a nagybácsikra, nagyapákra, papsági vezetőkre és más segítőkre, akik időnként pótolják ezt a hiányt ezekben a jelentőségteljes apa-fiú kapcsolatokban. Tudjátok, hogy mindannyian egy utazáson veszünk részt. Az apák már kicsit előrébb tartanak, azonban egyikünk sem érkezett még el a végállomáshoz. Mindannyian csupán folyamatában vagyunk annak, akivé majd egy nap válhatunk. Az apák és a fiak döntő fontosságú szerepet játszanak abban, hogy segítenek egymásnak a tőlük telhető legjobbá válni. Tudom, hogy az apa-fiú kapcsolatok sohasem tökéletesek. Azonban minden, amit ma este javasolni fogok, lehetségessé válik, ha megfelelő erőfeszítéseket teszünk értük. Fiatal férfiak, ti vagytok apáitok öröme és büszkesége. Ígéretes jövőt látnak bennetek, és remélik, hogy megpillanthatják saját maguk jobb és tökéletesebb változatát. Az, amit ti elértek, nekik is örömet okoz. Aggodalmaitok és problémáitok az ő aggodalmaik és problémáik is. Apák, a férfiai mi volt példaképei vagytok fiaitok számára. Ti vagytok a legfontosabb mentoraik, és akár hiszitek, akár nem, számtalan módon a hőseik is ti vagytok. Szavaitok és példátok nagy hatással van rájuk. Fiatal férfiak, ma este három egyszerű javaslatot szeretnék tenni nektek, hogy miként fordíthatjátok teljes mértékben a javatokra az édesapátokhoz fűződő kapcsolatotokat. Azután pedig nektek, apák, szintén szeretnék három javaslatot tenni a fiaitokkal való kapcsolatteremtéssel és a velük való kommunikációval kapcsolatban. Ároni papságviselők, hiszem, hogy a három dolog megtétele által a jelenleginél még jobbá tehetitek az apáitokkal való kapcsolatotokat. Először is bízzatok édesapátokban. Ő nem tökéletes, viszont szeret benneteket, és semmi olyat nem tenne, ami szerinte nem szolgálná leginkább a javatokat. Beszélgessetek vele. Osszátok meg vele a gondolataitokat és érzéseiteket, az álmaitokat és a félelmeiteket. Minél többet tud az életetekről, annál nagyobb eséllyel lesz képes megérteni az aggodalmaitokat, és annál jobban tud jó tanácsot adni nektek. Amikor bíztok benne, ő érezni fogja az ezzel a bizalommal járó felelősséget, és minden addiginál keményebben fog próbálkozni, hogy megértsen és segítsen benneteket. Apátokként jogosult arra, hogy a ti érdeketekben sugalmazást kapjam. Nektek adott tanácsai egy olyan ember szívből jövő érzései lesznek, aki ismer és szeret benneteket. Édesapátok minden másnál jobban szeretné azt, hogy boldogok és sikeresek legyetek. Miért ne akarnátok hát bízni egy ilyen emberben? Fiúk, bízzatok édesapátokban. Másodszor, érdeklődjetek édesapátok élete iránt. Kérdezősködjetek a munkájáról, érdeklődési köreiről, céljairól. Hogyan döntött el, hogy az lesz a munkája, amivel most foglalkozik? Milyen volt, amikor annyi idős volt, mint ti most? Hogyan találkozott édesanyátokkal? Amint egyre többet tudtok meg róla, rá fogtok jönni, hogy az ő tapasztalatai segítenek nektek jobban megérteni, hogy egyes dolgokra miért úgy reagál, ahogy. Figyeljétek édesapátokat, figyeljétek meg, hogyan bánik édesanyátokkal, figyeljétek meg, hogyan végzi egyházi elhívásait, figyeljétek meg, hogyan viselkedik másokkal. Meg fogtok lepődni, hogy mi mindent tanultok majd tőle csupán azzal, hogy hallgatjátok és figyelitek őt. Gondolkozzatok el, hogy mit nem tudtok róla, majd derítsétek ki. Szeretetetek, csodálatotok és megértésetek a tanultak alapján fog növekedni. Fiúk, érdeklődjetek édesapátok élete iránt. Harmadszor pedig kérjetek tanácsot édesapátoktól. Bár legyünk őszinték, ő valószínűleg akkor is tanácsokat fog osztogatni, amikor nem kéritek. De mindez sokkal jobban működik akkor, ha azokat valóban igénylitek. Kérjetek tanácsot tőle az egyházi tevékenységekkel, osztályokkal, barátokkal, iskolával, randizással, sporttal vagy egyéb elfoglaltságokkal kapcsolatban. Kérjetek tanácsot tőle egyházi feladataitokkal, a misszióra való felkészüléssel és a meghozandó döntésekkel kapcsolatban. Semmi sincs, ami olyan tiszteletet mutatna egy másik ember iránt, mint az, ha tanácsot kértek tőle, mivel ezzel lényegében azt üzenitek neki, nagyra becsülöm mindazt, amit tudsz, és a tapasztalataidat is, melyekkel rendelkezel, és értékelem az ötleteidet és javaslataidat. Igencsak szép dolgok ilyen, dolog ilyet hallani egy apának a fiától. Tapasztalatom szerint azok az apák, akiktől tanácsot kérnek, keményen próbálkoznak, hogy jó, biztos és hasznos tanácsot tudjanak adni. Ha édesapátoktól tanácsot kértek, nem csak ti lesztek gazdagabbak a szavai által, de egy kis többlet bíztatást is adtok neki, hogy törekedjen arra, hogy jobb apa és jobb férfi legyen. Még alaposabban át fogja gondolni, amivel kapcsolatban tanácsot ad, és még keményebben próbál majd példát mutatni benne. Fiatal férfiak, kérjetek tanácsot édesapátoktól. Rendben, most rajtatok a sor, édesapák. Beszéljünk néhány olyan dologról, amivel javítani tudtok a fiaitokkal való kapcsolatotokon. Észre fogjátok venni, hogy néhány kapcsolódási pont van a fiatoknak adott javaslatok és a hozzátok intézettek között. Ez nem véletlen. Először, apák, hallgassátok meg fiaitokat. Tényleg figyeljetek oda rájuk. Tegyetek fel a megfelelő kérdéseket, majd figyeljetek oda, miről akarnak veletek beszélni, mikor végre van egy kis időtök egymásra. Tudnotok kell, nem csak sejteni, hanem tudni, hogy mi történik a fiaitok életében. Csak azért, mert egyszer ti is voltatok fiatalok, ne feltételezzétek, hogy tudjátok, ők hogyan éreznek. A világ, melyben a fiaitok éltek, nagyon is különbözik attól, amiben ti nőttetek fel. Amikor megosztják veletek, hogy mi történik velük, nagyon figyelmesen és ítélkezés nélkül hallgassátok őket, hogy megérthessétek, mit gondolnak, és milyen élményekben van részük. Találjátok meg a kapcsolatteremtés legjobb módját. Néhány apa szereti fiát elvinni egy sporteseményre, vagy pecázni, mások szeretnek együtt elautózni valamerre, vagy együtt dolgozgatni a kertben. Van, aki az esti lefekvés előtti beszélgetéseket kedveli. Tegyétek azt, ami a legjobban működik nálatok. A szemtől szembe történő beszélgetéseknek a fiaitokról való gondoskodás rutinszerűvé részévé kell várnia. Fontos lenne, hogy minden apa havonta legalább egyszer tartson egy figyelemteljes, minőségi beszélgetést a fiaival, mely során olyan konkrét dolgokról beszélgetnek, mint például az iskola, barátok, érzések, videójátékok, csetelés, érdemesség, a hit és a bizonyság. annál, hogy erre hol, vagy mikor kerül sor, annál sokkal fontosabb az, hogy egyáltalán sor kerül rá. Ó, mennyire kell figyelniük az apáknak. Ne felejtjétek, az nem nevezhető beszélgetésnek, amikor a beszélgetés 90%-ában csak titeket lehet hallani. A fiaitokkal folytatott beszélgetéseitek során, amilyen gyakran csak tudjátok, és még nem kényelmetlen, használjátok az érzés szót. Kérdezzétek meg, hogyan érzel azzal kapcsolatban, amit azon az órán tanultál? Milyen érzéseid vannak azzal kapcsolatban, amit a barátaid mondtak? Milyen érzéseid vannak a papsággal, az egyházzal kapcsolatban? Ne gondoljátok azt, hogy a beszélgetések során mindenre meg kell próbálnotok megoldást találni. Legtöbbször az a legjobb, amit tehetek az, hogy egyszerűen meghallgatjátok őket. Azok az apák, akik többet hallgatnak, mint beszélnek, ráébrednek arra, hogy fiaik többet osztanak meg velük életük történéseiből. Apák, hallgassátok meg a fiaitokat. Másodszor imádkozzatok együtt a fiaitokkal, és értük is. Adjatok nekik papsági áldásokat. Egy olyan fiúnak, aki egy nagy vizsga vagy különleges esemény miatt aggódik, hasznára válik egy apai papsági áldás. Ez olyan alkalmak, mint az iskola kezdés, a születésnap vagy a randizás kezdete, helyén való alkalom lehet, hogy az Úr áldását kérjétek a fiatokra. A közös ima és a bizonságok megosztása által közelebb kerülhettek egymáshoz és az Úrhoz is. Tudatából vagyok annak, hogy sokan közületek szívfájdalommal küszködnek olyan fiak miatt, akik letértek az útról, vagy akiket hatalmába kerített a világ. Alma és Móziás is aggódtak fiaik miatt. Továbbra is tegyetek meg mindent tőletek telhetőt, hogy fenntartsátok a szoros családi kapcsolatokat. Soha ne adjátok fel. Még akkor sem, ha csupán az értük való buzgó imádkozás a legtöbb, amit tehettek. Ezek a drága fiak örökké a ti fiaitok lesztek. Apák, imádkozzatok együtt a fiaitokkal, és áldjátok meg őket. Harmadszor, legyen bátorságotok a nagy beszélgetésekhez. Tudjátok, mire gondolok. Kábítószerekkel, az ivással, napjaink médiájával kapcsolatos veszélyekkel, az internettel, az ehhez kapcsolódó technikai dolgokkal, a pornográfiával, a papsági érdemességgel, a lányok tiszteletével, az erkölcsi tisztasággal kapcsolatos beszélgetésekre. Nem kell, hogy állandóan csak ezekről essen szó, de kérlek benneteket, ne kerüljétek ki ezeket a témákat. A fiaitoknak szükségük van a tanácsotokra, útmutatásoktokra és gondolataitokra ezeken a területeken. Amikor e kiemelt fontos témákról beszélgettek, észre fogjátok venni, hogy a köztetek lévő bizalom kivirágzik. Rendkívül fontosnak tartom, hogy fiaitokkal nyíltan és világosan beszéljetek a szexualitással kapcsolatos témákról. Fiaitok egy olyan világban nőnek fel, mely nyíltan támogatja és fitok oktatja a korai hétköznapi és meggondolatlan szexuális viselkedést. Fiaitok egyszerűen nem tudnak nem tudomást venni az őket körülvevő közönséges szexuális tartalmú képekről, üzenetekről és csábításokról. Az apák és a vezetők tartsanak nyílt és gyakori beszélgetéseket, melyek során megtanítják és tisztázzák, hogy a papságviselő férfiak miként kezeljék ezt a problémát. Mondjátok el, hogy milyen csodálatos és nagyszerű is a fizikai intimitás, amikor az Úr által meghatározott keretek között történik, melybe a templomi szertartásokkal és az örökkévaló házassággal kapcsolatos kötelezettségek is beletartoznak. Tanulmányok kimutatták, hogy a meggondolatlan szexuális cselekedetektől leginkább az olyan hozzáállás tudja távol tartani a fiatalokat, mely az ilyen személyes kapcsolatokat őszinte elkötelezettséggel és érett szeretettel tudja összekapcsolni. Apák, ha még nem tartottatok ilyen nagy beszélgetést a fiaitokkal, kérlek benneteket, hogy ezt minél előbb tegyétek meg. Zárásként pedig a visszatért misszionáriusokhoz szeretnék szólni. Minden, amit ma este most mondtam, rátuk is vonatkozik. Bízatok az édesapátokban. Most minden eddiginél közelebb lehettek hozzá, függetlenül attól, hogy milyen volt a kapcsolatotok korábban. A következő néhány évben fogjátok meghozni életetek legfontosabb döntéseit. A mennyei atyátokhoz intézett imáitok mellett a földi édesapátoktól kapott tanácsok fognak segíteni nektek tanulmányokat, tanulmányaitokkal, a munkahelyetekkel és a házassággal kapcsolatos döntéseitek meghozatalában. Az ebben az életben meghozandó legfontosabb döntésetek az lesz, hogy a megfelelő lánnyal kössetek házasságot a templomban. Bár senkinek sem kell siettetni ezt a jelentőségteljes döntést, minden visszatért misszionáriusnak munkálkodnia kell az ügy érdekében. Olyan helyeken legyetek, ahol megfelelő barátokkal tudtok találkozni. És randevúzzatok is. Ennek módja nem az együttlógás, és ez nem is elegendő. Az udvarlás elfeledett dolognak tűnik, amit újra fel kell fedezni. Valóban működik. Kérdezzétek meg édesapátokat, ő tudja. Ne sodródjatok a világ útjaira, inkább igyekezzetek fenntartani azt a méltóságot és lelkületet, amit a missziótok alatt is élveztetek. Az egyháznak a jövőben szüksége lesz a vezetésetekre. Apák, a nemrég elhangzott, nektek adott három javaslatom teljes mértékben vonatkozik a visszatért misszionárius fiaitokkal való kapcsolatotokra is. Hallgassátok meg őket, és találjátok meg a közös hangot a rendszeres és komoly beszélgetések során. Alaposan beszéljétek meg velük az érzéseiket és a vágyaikat. Imádkozzatok velük, és adjatok nekik áldást, amikor a jövőjükkel kapcsolatos, fontos döntésekkel állnak szemben. Fiatal férfiak és apák, nagyon hálás vagyok a saját fiaimért, akik annyira sokat tanítottak nekem. És azért imádkozok, hogy mennyei atyánk megáldjon mindannyiunkat, apákként és fiakként is, hogy tiszteljük a papságot, szeressük egymást, és olyan kapcsolatokat építsünk ki, amelyek az életünk legfontosabb örökkévaló prioritását élvezik. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Sok évvel ezelőtt egy csoport érdemes papságviselő hatalmas erővel és felhatalmazással tanított. Egyikőjük olyan hatalommal tette ezt, hogy lehetetlen volt nem hinni a szavainak. Ezek a papságviselők segítettek az embereknek, hogy tanulhassanak a szabadítóról és az ő tanáról, és boldogságra leéljenek. Tanításaik és példájuk tette lehetővé, hogy az emberek szívében hatalmas változás menjen végbe. Tudjuk, hogy ezreket vezettek el keresztelőjükhöz, hogy szövetségeket köthessenek, és így mindvégig kitarthassanak. A Mormon könyve nagyszerű missionáriusairól beszélek, akik oly eredményes papságviselők voltak. Sokat tanulhatunk le Hiezen gyermekeitől. Azáltal, hogy azt tesszük, amit ők, eredményesebbek lehetünk mennyei atyánk fiai és leányai életének megáldásában, mások szolgálatában és megmentésében, valamint abban, hogy még inkább Krisztussivá váljunk. Az ifjabb Alma megtanítja nekünk, hogy mitől lettek annyira sikeresek. Azokat a feljegyzéseket használták, melyekből a Mormon könyve is össze lett állítva. Amikor az ifjabb Alma a feljegyzést készítette, mely később fia Hélamán számára lényegében a Mormon könyvét jelentette, nos, Alma azt tanította, hogy ellemezek nélkül Amon és testvérei nem tudtak volna oly sok ezer embert meggyőzni. Igen, ezek a feljegyzések és azok szavai vezették el őket a bűnbánathoz. Isten a lemezeken keresztül mutatta meg hatalmát, egyik célját már is elérve, mert sok ezer embert visszaállított az igazság ismeretéhez. Alma ezután megjövendőlte, hogy Isten az eljövendő nemzedékeknek is meg fogja mutatni hatalmát bennük. Így a feljegyzések fennmaradtak, mi pedig tagjai vagyunk ezen eljövendő nemzedéknek. A régi időkhöz hasonlóan, a Mormon könyvét használva mi is eredményesebb papságviselők lehetünk. A Mormon könyve napvilágra kerülésének folyamatát az emberiség történetében nem lehet összehasonlítani egyetlen egy szerző irodalmi művével sem.
Mondhatjuk, hogy ez egy olyan könyv, melynek minden fordulatát Isten újja vezérelte. Az ősi Amerikában tett látogatása, akkor az Úr megkérte Nefit, hogy vigye elé az általuk vezetett feljegyzéseket. Jézus azután rájuk nézett, majd megparancsolta nekik, hogy adjanak hozzá bizonyos eseményeket és részleteket, és azt mondta, ezen szentírásokról, melyek nem voltak meg nektek, azt parancsolta az Atya, hogy adjam át nektek, mert az ő bölcsessége szerint való volt az, hogy átlegyenek adva az eljövendő nemzedékeknek. Örök hálát adok azért, hogy ehhez az eljövendő nemzedékhez tartozhatok. A Mormon könyvének köszönhetem, hogy ma az egyház tagja vagyok. Soha nem felejtem el azokat az érzéseket, melyeket fiatal fiúként Uruguayban éreztem, mikor ezt a szent könyvet először olvastam. Nem kellett túl sokat olvasnom Nefi első könyvéből, hogy olyan örömet tapasztaljak meg, melyet szavakkal ki sem lehet fejezni. Úgy érzem, a könyvet átitatja az Úr lelke, és közelebb visz engem Istenhez. Ez az élmény mély jelentéssel ruházta fel számomra azt az állítást, melyet Joseph Smith prófita tett erről a könyvről, amikor azt mondta, hogy az, aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által. Tudom, mennyire helytálló Thomas S. Monson elnök ígérete is, melyben azt mondta, hogy amikor a Mormon könyvét és a többi alapművet olvassuk, és próbára tesszük a tanításokat, akkor meg fogjuk ismerni a tant, mert ígéretet kaptunk rá, hogy tudni fogjuk, hogy az vajon embertől, vagy Istentől származik-e. Ezek az ígéretek örömet hoznak nekünk most, és a jövőben egyaránt. Amikor bizonyságot nyertem a Mormon könyvéről, az a természetes vágy ébredt bennem, hogy a szövetségek megkötése által alkalmazzam is a könyv tanításait. És meg is kötöttem ezeket a szövetségeket azáltal, hogy megkeresztelkedtem, és az egyház tagjává konfirmáltam. Ezek a papsági szertartások által kötött szövetségek a Mormon könyvéből nyert tudással együtt megváltoztatták az életemet. Nem meglepő, hogy amikor a szabadító meglátogatta az ősi amerikai kontinens lakóit, a tantanítása mellett Nefinek és másoknak felhatalmazást adott a keresztelésre is. Más szavakkal kifejezve, a tan és a szertartások egymás mellett álltak. A Mormon könyve tanításainak teljes mértékű alkalmazásához igenis szükség van a papsági szertartásokra, valamint a hozzájuk tartozó szövetségekre. Vannak olyan könyvek, melyek röviddel a piacra dobásuk után sikerkönyvé válnak. Néha olyan nagy érdeklődésre tesznek szert, hogy az emberek alig várják a megjelenésüket. Az ilyen könyvek úgy tűnik azonnal elárasztják a piacot, és az emberek szinte mindenhol ezeket olvassák. A Mormon könyvét Isten az ő végtelen bölcsességében a mi javunkra tartogatta. Nem az a célja, hogy sikerkönyvé váljon. Mindazonáltal e szent könyvet életünk legtöbbet forgatott és leghasznosabb könyvévé tehetjük. Hadd javasoljak három olyan tevékenységet, melyek segíthetnek, hogy a Mormon könyvét a legtöbbet forgatott és leghasznosabb könyvükként tegyük, hogy ezáltal eredményesebb papságviselőkké válhassunk, olyanokká, mint akik az ősi időkben is éltek. Először is lakmározunk Krisztus szavain. El kell olvasnunk a Mormon könyvét, hogy lakmározhassunk Krisztus szavain, mert íme Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. A Krisztus szavain való lakmározás egyedülálló élmény. Amikor olvassuk és olyan tantételek és tanok után kutatunk, melyek segítenek nekünk a mindennapi életünkben, megújuló lelkesedésre teszünk szert. Például, amikor a felnövekvő nemzedék a kortársak által gyakorolt nyomás kihívásaival küszködik, a könyvet olvasva kereshetünk kimondottan olyan tanításokat, melyek segítséget nyújtanak nekik ebben.
Egy erre vonatkozó tanítást Lemuel példájából is vehetünk. Lemuel hozott néhány rossz döntést, mivel engedett Lámán nyomásának. Nem cselekedett helyesen, mert nem ismerte annak az Istennek a cselekedeteit, aki teremtette őket. Ebből a részből kiemelhetjük azt a tantételt, hogyha megtanuljuk Isten velünk kapcsolatos cselekedeteit, az segíteni fog leküzdenünk a kortársak által gyakorolt nyomást. A Mormon könyve több tanítást és példát is tartalmaz ezzel a témával kapcsolatban. Mi vagyunk az a nemzedék, melynek hasznára fognak válni ilyen nagyszerű könyv tanításai. Másodszor, alkalmazzuk életünkben mindazt, amit Krisztusról tanulunk. Nagyon felemelő érzés, ha a Mormon könyvét úgy olvassuk, hogy közben krisztusi tulajdonságokat keresünk. Például, Jared fivére felismerte, hogy az Úr az igazság istene, így nem hazudhat. Mély nagy reménnyel tölti el lelkemet ez az igazság. A Mormon könyve, valamint az élő proféták által adott ígéretek mindegyike beteljesedik majd, mivel ő Isten, és nem hazudhat. Még ezekben a viharos időkben is tudjuk, hogy minden rendben lesz, ha követjük a Mormon könyvéből és az élő profétáktól vett tanításokat. Amikor felfedezzük egy krisztusi tulajdonságot, például egy olyat, amit Jared fivére is felismert, azon kell fáradoznunk, hogy azt mi is kimunkáljuk az életünkben. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy eredményesebb papságviselők legyünk. Harmadszor, tanítsuk a Mormon könyve szent lapjain található tanokat és tantételeket. Akárkit taníthatunk ebből a könyvből. El tudjátok képzelni Isten meggyőző hatalmát, amikor a misszionáriusok és családtagok a könyv szavait idézik, olvassák, vagy emlékezetből felmondják. Emlékszem egy ecuadori misszióra, ahol a misszionáriusok minden cselekedetükben a Mormon könyvéhez fordultak. Nekik köszönhetően rengetegen megtapasztalták a hatalmas szívbéli változást, és ezrek döntöttek úgy, hogy szövetséget kötnek a szent papsági szertartások által. A Mormon könyve egy igen értékes eszköz azok megtalálásához és megtérítéséhez, akik őszintén keresik az igazságot, valamint nagyszerű segítség fivéreink és nőtestvéreink megmentéséhez, hogy visszatérjenek az evangélium szerinti élethez. Tudom, hogy a családok megerősödnek, ha alkalmazzák az életükben egy csodálatos könyv tanításait. Sok-sok gyermekünk azért fog megszabadulni, mert Énoshoz hasonlóan emlékezni fog azokra a szavakra, melyeket gyakran hallott az atyától az örök életre vonatkozóan, és melyek által tudta, hogy bűnei megbocsátattak neki. Ti és én is az említett eljövendő nemzedék tagjaiként eredményesebb papságviselőkké válhatunk azáltal, hogy használjuk a Mormon könyvét és tiszteljük papsági szövetségeinket. A Mormon könyve tanúságot tesz Jézusról, a Krisztusról, akiről én is bizonságomat teszem Jézus Krisztus nevében. Amen.
I would like to tell you about a group of loud young men who came.
Szeretnék mesélni nektek egy csapatnyi hangos fiatal férfiról, akik akkor léptek be az életembe, amikor új püspökként szolgáltam a dél-koreai Szöulban, még sok évvel ezelőtt. Ezek a fiúk a szomszédságunkban laktak, közülük csupán egy-kettő volt egyháztag akkoriban, és a családjukból senki más nem tartozott az egyházhoz. Mindannyian barátok voltak, és mindig eljöttek az egyházba, hogy játszanak és együtt legyenek. Hétköznap szerettek pingpongozni, szombatonként pedig szívesen vettek részt a szórakoztató programokon. A legtöbben közülük nem voltak jó tanulók az iskolában, és sokan bajkeverőnek tartották őket. Én fiatal édesapa voltam még. A nagyobbik fiam 9, a kisebbik pedig 7 éves volt akkoriban. Nem tudtam, mit tehetnék ezekért a fiatal férfiakért. Olyan neveletlenek voltak, hogy a feleségem, Bang Kyung, egyszer megkérdezte, nem költözhetnénk át egy másik egyházközségbe, hogy a fiaink más fiatal férfiaktól esetleg jó példát is lássanak. Sokat gondolkodtam és imádkoztam mennyei atyánkhoz, hogy segítsen rájönnöm, hogyan segíthetnék ezeknek a fiatal férfiaknak. Végül úgy döntöttem, megpróbálom megtanítani nekik, hogyan változtathatnák meg az életüket. Nem sokára látomásszerű ötletem támadt, mely teljesen világos volt. Úgy éreztem, hogy felkészülnének arra, hogy misszionárosak legyenek, megváltozna az életük. Attól a pillanattól fogva nagyon izgatott lettem, és megpróbáltam annyi időt tölteni velük, amennyit csak lehetett. Tanítottam nekik a misszionáris szolgálat fontosságáról, és arról, hogyan készülhetnek fel egy misszióra. Akkoriban küldték az egyházközségünkbe Schoeldert, egy teljes idejű misszionáriust. Ő is egyike volt azoknak, akik az egyházban nőttek fel, és Aaroni papságviselő fiatalként annak idején a barátaival tagja volt egy fiatal férfiakból álló énekkarnak. Az egyházközségünkbe összeismerkedett ezzel a csapat lármas fiúval. Schoelder tanította a misszionási beszélgetéseket ezeknek a fiúknak, akik még nem voltak közülük egyháztagok, és megtanította őket azokra az énekekre is, amelyeket régen ő énekelt. A hangoskodó fiúkból egy három szólamban éneklő kórus szerveztek. A Hanaro Quartet nevet adta neki, ami annyit tesz, hogy egyé válni. Boldogok voltak, hogy együtt énekelhetnek, de mindig hatalmas türelme volt szükségük, amikor az éneküket hallgattuk. Otthonunk ajtaja mindig nyitva állt az egyháztagok előtt, ha meg akarták látogatni bennünket. A fiúk majdnem minden hétvégén eljöttek hozzánk, néha még hétköznap is. Mi pedig ételre kínáltuk és tanítottuk őket. Megtanítottuk nekik az evangélium tantételeit, valamint azt, hogy miképpen alkalmazhatják azokat az életükben. Próbáltunk segíteni nekik abban is, hogy legyen elképzelésük a jövendő életükről. Mindig, mikor meglátogattak bennünket, elénekeltek valamit közösen. Olyan hangosak voltak, hogy az szinte sértette a fülünket. De mindig megdicsértük őket, mert még mindig jobban élveztük az éneküket, mint hogy látnunk kelljen, amit bajba keverednek. És ez így ment éveken át. E fiatal férfiak legtöbbében megérett az evangélium, és csoda történt. Idővel 9 közülük, akik nem voltak egyháztagok, meg is keresztelkedtek. Hangos vadócból hősies ifjú harcosok lettek. Missziót szolgáltak, majd miután hazajöttek, gyönyörű fiatal nőtestvérekkel házasodtak össze a templomban. Természetesen mindannyiuknak voltak kihívásaik, amikor misszióba szolgáltak, vagy amikor iskolába jártak, vagy amikor házasságot kötöttek, de mindannyian hithűek maradtak, mert engedelmeskedni akartak a vezetőiknek, és az Úr kedvében akartak járni. Most már családjuk van, és szövetségben született gyermekeik. A 9 lármás fiúval az Úr királyságában 45 tevékeny egyháztag lett a feleségeikkel és a gyermekeikkel együtt. Most már vezetők a saját egyházközségben és szövekeikben. Egyikük püspök, 2 a püspökségben szolgálnak, az egyikük a főtanács tagja, 2 pedig a fiatal férfiak elnökei. Van közöttük egy misszióvezető, egy végrehajtó titkár és egy ifjúsági hitoktató. Mindig együtt énekelnek, és a másik csoda az, hogy tulajdonképpen egészen jól hangoznak. 2 alapvető tantétel van, amely segített ezeknek a fiatal férfiaknak olyanná válni, mint Helaman fiai. Mert az anyáik nem voltak az egyház tagjai, és nem értették az Úr szavait. A papsági vezetők olyanná váltak, mintha az apáik lettek volna, és a vezetők feleségei pedig szinte az édesanyáik lettek. Ez a 9 fiú, akiket én csak az Úr fiainak hívok, megtanulta, hogy áldottak lesznek, amennyiben hallgatnak az egyházvezetőkre, mert nem mindig értették, miért olyan fontos ez. Olyanná váltak, mint Ádám ősatyánk, akitől egy angyal azt kérdezte, amikor éppen áldozatot ajánlott fel az Úrnak. Miért ajánlasz fel áldozatokat az Úrnak? És Ádám azt mondta neki, nem tudom, csak azt, hogy az Úr megparancsolta nekem. Igyekeztek engedelmesnek lenni, és teljes szívből szolgálni az Urat. Azt is megtanulták, hogy nagyon fontos az egyházi gyűlésekre járni. Ezra Taft Benson elnök azt mondta a Nemes származású ifjúság című beszédében, idézem, hadd irányítsam figyelmeteket most annak fontosságára, hogy részt vegyetek minden egyházi gyűléseteken. Az Isten tiszteleten való hithű részvétel olyan áldásokkal jár, amelyeket semmilyen más módon nem kaphattok meg. Amint elkezdtek rendszeresen járni a gyűlésekre, a fiúk megérezték az Úr hatalmas szeretetét, és megtanulták, hogyan vonatkoztatják a mindennapi életükre az egyház tanait és tantételeit. Azt is megtanulták, miként kell nagy örömmel és boldoggal részt venni a gyűléseken. Most már három saját fiunk is van, akik közül a legkisebb akkoriban született, amikor a püspökként szolgáltam. Miközben a saját fiunk növekedtek, ez a kilenc fiú vezető lett az egyházközségben és a szövegben. És ők lettek a mi fiaink tanítói és vezetői. Ugyanúgy tanították a mi fiainkat, és más fiúkat is, ahogy én őket, amikor még bajkeverők voltak. Úgy szerették a mi kisfiainkat, ahogy én szerettem őket. Ezek az egykor vadóc, lármás fiúk gyermekeink hőseivé váltak. A fiaink követni akarták nagyszerű példájukat, hogy ők is olyan csodás misszionások lehessenek, és hogy megházasodhassanak a templom egy igaz lelkű társsal. Ezek a fiatal férfiak továbbra is hatással vannak családunkra. Két hónappal ezelőtt az egyházközségünkben szerveztünk egy szombatesti misszionási tevékenységet. Elsősorban azokat a családokat hívtuk meg, melyek tagjai közt voltak nem egyháztagok is. A legkisebbik fiunk, Sanyun, aznap délután érkezett vissza egy ifjúsági konferenciáról. Azt mondta, nem jön a misszionási programra, mert nálunk mindenki egyháztag, és különben is nagyon fáradt. Nem jött el a tevékenységre. A feleségem telefonált neki, hogy elmagyarázza, mindenkinek szól a meghívás. Azt felelte, tudom, de én ma nem megyek. Ezzel letette. Aztán pár perccel azután, hogy elkezdődött az esti program, Sonnyung belépett a terembe, és szép csöndben helyet foglalt az édesanyja mellett. Halkan odasúgta neki. Rögtön azután, hogy letettem a telefon, eszembe jutott, hogy egyszer megkérdeztem apát, mi tette a Hanervo kvartett tagjét olyan sikeressé az életükben? Azt válaszolta, hogy megfogadták az egyházi vezetők szavait, és hogy mindig részt vettek az egyházi gyűléseken. Ez volt a kulcs ahhoz, hogy megváltozzon az életük, és ez tette őket olyan sikeressé. A fiam így folytatta. Hirtelen eszembe jutottak az édesapám szavai, és úgy döntöttem, követem őket, mert olyan boldog családot szeretnék, mint az övék, és én is sikeres akarok lenni az életemben. Drága testvéreim, szeressük a fiainkat akkor is, ha vannak közöttük ilyen lármásak is. Tanítsuk meg nekik, hogyan változtassák meg az életüket. Napjainkban Héleman fiai nem csupán becses egyháztag családjainkból kerülnek ki, hanem olyan új és fiatal megtértekből, akiknek a szülei nem egyháztagok. Nektek és a feleségeiteknek kell jó szülőkké válnotok, még olyanokká nem lesztek, mint Héleman fiai. Nagyon örülök és boldog vagyok, hogy látom, amint kitartó szeretettel vezetitek fiataljainkat. Ezek a fiatal férfiak mindannyiunk fiai. Miközben kinyújtjuk feléjük kezünket, hogy felemeljük őket és segítsünk nekik, azt érezzük, amit János, aki ezt mondta, nincs annál nagyobb örömem, mint ha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságba járnak. Kedves fiatal férfiak, engedelmeskedjünk az egyház vezetőinek, és legyünk olyanok, mint Ádám, aki nem mindig tudta a miértet, de mégis örömmel engedelmeskedett. És kérlek, látogassatok hithűen az egyházi gyűléseitekre. Ha ezt megteszitek, megtanulhatjátok, hogyan készüljetek fel a jövőtökre, és akkor sikeresek lesztek. Most pedig ti fiatal férfiak, akik az egyházban születetek, és ti is, akik magatoktól csatlakoztatok az egyházhoz, azt mondom nektek, ti vagytok az Úr hadserege. Csodálatos misszionáriussá váltok majd, később pedig igaz lelkű édesapák lehettek a saját családotokban. Mennyei atyánk meg fog áldani benneteket egy boldog családdal. Fényes jövő áll előttetek az evangéliumban, és Héleman fiaihoz hasonló örökkévaló boldogságot hoztok majd mindannyiunk számára. Szeretlek benneteket, és tudom, hogy mennyi atyánk mindannyiunkat szeret. Ezért elküldte hozzánk egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy a megváltónk legyen. Thomas S. Monson elnök a mi élő prófétánk, aki helyes úton vezet bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren.
Köszönöm, testvérek! A kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsérd a férfit című himnuszt. Örömre szolgál, hogy az ének után én szólhatok hozzátok. Beszédemet követően pedig Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosát hallhatjuk majd.
My dear brethren, what a wonderful sight and just a thought.
Kedves testvéreim, milyen csodálatos látvány vagytok, hogy látom ezt a rengeteg papságviselőt. A szívem csordótig telt, hogy itt láthatlak benneteket, amint világszerte utazunk, hogy meglátogassuk az egyháztagokat, valamint a kialakított papsági csatornákon keresztül az első kézből kapunk visszajelzést egyháztagaink helyzetéről és kihívásairól. Világszerte számos egyháztagot évek óta sújtanak mindenféle csapások, természeti és emberokozta katasztrófák egyaránt. Azt is tudjuk, hogy számos családban szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat. Nagyon szeretnénk, ha kitartanátok e kihívásokkal teli időszakban. Fivéreim, nagyon együtt érzünk veletek, szeretünk benneteket, és mindig imádkozunk értetek. Elég borús és derűs időt láttam már ahhoz, hogy tudjam, a tél hamarosan visszavonulót fúj a felmelegedés és az új tavasz reménysége közelettével. Én optimistán látom a jövőt. Férfi testvérek, ami minket illet, kitartónak kell lennünk a reményben, töretlenül kell munkálkodnunk, és bíznunk kell Istenben. Mostanában sokszor gondolkodtam saját életem azon időszakain, amikor az aggodalom súlya és a bizonytalan jövő miatti nyugtalanság mindennaposnak tűnt. 11 éves koromban családommal egy Frankfurthoz közeli tanyaház padlásán laktunk. Ismét menekültek voltunk, néhány év alatt már másodszor, és előző otthonunktól nagyon távol, egy teljesen új helyen, hatalmas küzdelmek árán próbáltunk új életet kezdeni. Mondhatnám, hogy szegények voltunk, de talán még az is nagy lelkű túlzás lenne. Mindannyian egy szobában aludtunk, mely olyan kicsi volt, hogy alig lehetett elférni az ágyaktól. A másik kis szobában csupán néhány szerény bútorunk és egy tűzhelyünk volt, amin édesanyánk főzött nekünk. Ha át akartunk jutni az egyik szobából a másikba, egy raktárhelyiségen kellett átmennünk, ahol a gazda a különféle felszerelések és szerszámok között a tetőgerendákra függesztett, tartotta a finom húsokat és kolbászokat is. Az illatuktól mindig megéheztem. Nem volt fürdőszobánk, és a vécénk is kint volt. Előbb le a lépcsőn a földszintre, majd még 20 méterre az udvaron. Ez a séta télvíz idején bizony sokkal hosszabbnak tűnt. Mivel menekült voltam, és kelet-német tájszólással beszéltem, a többi gyerek gyakran ugratott és csúfolt, ami mélységesen bántott. Úgy hiszem, egész fiatalságom alatt talán ez a csüggeszt, talán ez csüggesztette el a legjobban. Most, évtizedekkel később, a tapasztalat által szerzett tudásom fényében tudom szemlélni ezt az időszakot. Bár még mindig emlékszem a fájdalomra és a bánatra, most már látom azt, amit akkor nem voltam képes meglátni. Ez az időszak a személyes növekedésről szólt. Ebben az időszakban a családunk összeforrt. Figyeltem a szüleimet, és tanultam tőlük. Csodáltam elszántságukat és optimizmusukat. Tőlük tanultam meg, hogy a nehézségeket le lehet győzni, ha hittel, bátran és kitartóan nézünk szembe velük. Tudva azt, hogy közületek sokan most élik át a kétségbeesés és a nyugtalanság időszakát, ma két olyan alapelvről szeretnék beszélni, amely megtartott engem életem e jellemformáló időszakában. Az első alaptétel a munka. A mai napig elkápráztat az, ahogy a családom dolgozott, miután a második világháború után mindent elveszítettünk. Emlékszem, hogy édesapám, aki tapasztalatát és végzettségét tekintve köztisztviselő volt, számos nehéz fizikai munkát is elvállalt. Volt uránbányász, autószerelő és teherautósofőr is. Kora reggel ment el, és gyakran csak késő éjjel ért haza, hogy eltarthassa a családunkat. Édesanyám egy mosodát nyitott, és megszámlálhatatlan órát dolgozott cselédmunkát végezve. Nővéremet és engem is bevont a munkába. A biciklimmel én láttam el a futári feladatokat. Jó érzés volt még egy ilyen kis dologban is segíteni a családomat. És bár akkor még nem tudtam, a fizikai munka áldásának bizonyult az egészségi állapotom szempontjából is. Nem volt könnyű, de a munka legalább megakadályozott minket abban, hogy túl sokat foglalkozzunk jelenlegi helyzetünk problémáival. Helyzetünk, még ha nem is egyik napról a másikra, de lassacskán megváltozott. A munka már csak ilyen. Ha egyszerűen nekiállunk és kitartóan végezzük, a dolgok biztosan javulni fognak. Mennyire csodálom azokat a férfiakat, nőket és gyerekeket, akik tudják, hogyan kell dolgozni. Mennyire szereti az Úr a dolgos embereket. Ő azt mondta, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, és a munkás méltó az ő bérére. Egy ígéretet is adott. Vágd hát bele a sarlódat teljes lelkeddel, és bűneid megbocsátatnak. Azok, akik nem félnek feltűrni ingújukat, és érdemes célokra törekedve munkálkodnak, áldást jelentenek a családjuk, közösségeik, nemzetük és az egyház számára. Az Úr nem várja el tőlünk, hogy keményebbet dolgozunk annál, mint amire képesek vagyunk. Saját erőfeszítéseinket nem hasonlítja, és mi se hasonlítjuk máséhoz. Mennyi atyánk csupán annyit kér, hogy tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet, hogy adjuk bele minden erőnket, legyen az több vagy kevesebb. A munka az aggodalom nagyszerű ellenszere, gyógyír a bánatra, és kapu az új lehetőségekhez. Drága fivéreim, életünk körülményeitől függetlenül tegyünk meg minden tőlünk tellhetőt, és mindenben, amit teszünk, a tökéletesség iránti vágyunkról tanúskodjon. Testünket és lelkünket hangoljuk rá a munka dicsőséges lehetőségére, melyet minden egyes nap elénk tár. Amikor szekerünk elakad a sárban, Isten minden bizonnyal azt az embert fogja megsegíteni, aki kiszáll megtolni a szekeret, és nem azt, aki csak imába fohászkodik hozzá, hogy legyen bármilyen ékes szóló is. Thomas S. Monson elnök ezt így fogalmazta meg. Nem elég csupán akarni a törekvést, és azt mondani, hogy törekedni fogunk. Céljaink elérése a cselekvéstől, nem csupán a gondolkodástól függ. Ha folyamatosan halogatjuk a céljainkat, soha nem látjuk meg, hogy beteljesednének. Idézet bezárva. A munka nemesít, és elégedetté tehet, azonban ne feledjük az Úr tanácsát. Ne költsétek munkátokat arra, ami nem tud kielégíteni. Ha családunk és saját lelki növekedésünk kárára a világi vagyon hajhászásának és a társadalmi elismerés csillogásának szenteljük magunkat, hamar rá fogunk jönni, hogy rossz üzletet kötöttünk. A legszentebb az az igaz lelkű munka, melyet saját otthonunk falain belül végzünk, mivel örökkévaló javunkat szolgálja. Ezt nem lehet másra hagyni. Papságviselőként ez a munkánk alapja. Ne feledjük, hogy ebben a világban csupán átutazók vagyunk. Isten adta tehetségeinket és energiánkat ne csupán földi kapcsok kiépítésére szenteljük. Napjainkat fordítsuk inkább lelki szárnyaink megerősítésére, mert a magasságos Isten fiaiként arra teremtettünk, hogy új horizontok fölött szárnyaljunk. Most pedig hozzánk, a korosabb férfiakhoz szólva annyit mondanék, a nyugdíjba vonulás nem része az Úr boldogság tervének. A papsági felelősségekre vonatkozóan életkor és fizikai képességek tekintetében sincs nyugdíjprogram vagy szabadnap. Még a köszönöm már próbáltam kifejezés jó kifogás lehet arra, hogy ne kelljen gördeszkáznunk, visszautasítsunk egy motorozásról invitálást, vagy átpasszoljuk a felkínált csípős paprikát egy étteremben. Ez nem valami jó kifogás szövetségeink, felelősségeink elhanyagolására, vagyis hogy időnket, tehetségeinket, forrásainkat és homlokunk verejtékét elmulasszuk feláldozni Isten királyságának felépítésére. Vannak olyanok, akik sok évnyi egyházi szolgálat után úgy hiszik, hogy végre megilleti őket egy kis pihenés. Húzzák az igát, most már mások. Férfi testvéreim, az ilyen gondolkodás őszintén szólva méltatlan Krisztus tanítványához. A Földön elvégzendő munkánk hatalmas részét az életünk végéig tartó, mindennapos, mindivégig kitartás jelenti. Most pedig szólnék néhány szót a fiatalabb fivéreimhez is a Melkisedeki papságban, akik olyan igaz lelkű célokra törekednek, mint például, hogy oktatásba részesüljenek, és megtalálják örökkévaló társukat. Fivéreim, ezek helyén való célok, azonban ne feledjük, hogy az Úr szőlőskertjében végzett szorgalmas munka szintén jól mutat az önéletrajzotokban, és növeli a sikerre való esélyeteket az imént említett mindkét érdemes törekvésben. Akár a legfiatalabb diakónus, akár a legidősebb főpap vagy, mindig van mit tenni. Második alapelv. A tanulás. Tanulni kell. A háború utáni Németország nehéz gazdasági körülményei között a műveltség megszerzésére való lehetőségek nem voltak olyan bőségesek, mint ma. Én azonban a korlátozott lehetőségek ellenére is mindig buzgón vágytam a tanulásra. Emlékszem egy nap, amikor biciklimen épp a mosott ruhákat szállítottam ki, betértem az egyik osztálytársamhoz. Az egyik szobában két kis iskolapad volt a falnak támasztva. Milyen csodálatos látvány volt. Milyen szerencsések voltak azok a gyerekek, hogy saját íróasztaluk lehetett. Elképzeltem őket, amint ott ülnek a nyitott könyvek felett, tanulják a leckét, vagy a házi feladataikat készítik. Nekem úgy tűnt, hogy egy saját asztal a világon a legcsodálatosabb dolog lenne számomra. Elég sokáig kellett várnom, hogy ez a kívánságom beteljesüljön. Évekkel később munkát kaptam egy kutatóintézetben, melynek volt egy nagy könyvtára is. A szabadidőm nagy részét ott töltöttem. Ott végre egyedül ülhettem le egy asztalhoz. Szinte faltam a könyveket. Mennyire szerettem olvasni és tanulni. Akkoriban értettem meg első kézből egy régi mondás szavait. A tanulás nem igazán arról szól, hogy töltsük meg a fásládát, sokkal inkább arról, hogyan gyújtsunk tüzet. A tanulás az egyház tagjai számára nem csupán egy jó ötlet, hanem parancsolat. Tanulnunk kell az égben és a földön lévő és a föld alatt lévő dolgokról is. Azon dolgokról, amelyek voltak, azon dolgokról, amelyek vannak, azon dolgokról, amelyek rövidesen bekövetkeznek, otthon lévő dolgokról, külhonban lévő dolgokról. Joseph Smith imádott tanulni, bár nem sok lehetősége volt iskolai oktatásba részesülni. Naplóiban boldogan szólt a tanulással eltöltött napjairól, és gyakran fejezte ki szeretetét a tanulás iránt. Joseph azt tanította a szenteknek, hogy a tudás szükséges részét képezi halandó utazásunknak, mivel az ember addig nem szabadul meg, még nem tett szert tudásra. És ha az intelligenciának bármely tantételét magunkéval tesszük ebben az életben, velünk ébred az a feltámadáskor. A kihívásokkal teli időszakokban még fontosabb tanulni. Joseph Smith próféta ezt tanította. A tudás megszabadít a sötétségtől, a bizonytalanságtól és a kételytől, mert ezek nem létezhetnek ott, ahol tudás van. Fivéreim, kötelességetek annyit tanulni, amennyit csak tudtok. Kérlek, biztassátok családotokat, kórumotok tagjait és mindenkit, hogy tanuljanak és váljanak műveltebbekké. Ha nincs is lehetőség iskolai oktatásra, ez ne akadályozzon meg benneteket abban, hogy megszerezzetek minden lehetséges tudást. Ilyen körülmények között a legjobb könyvek bizonyos értelemben a saját egyetemetekké válhatnak majd. Egy olyan osztályteremmé, mely mindig nyitva áll, és minden jelentkezőt befogad. Törekedjetek arra, hogy tudásatok növekedjen mindabban, ami erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó. Törekedjetek a tudásra, tanulmányozás és hit által is. Ez pedig alázatos lélekkel és töredelmes szívvel tegyétek. Ha tanulmányaitokban a lelki tényezőt is bevonjátok, akár a földi dolgok tekintetében is, bővíthetitek értelmi képességeteket, mert ha szemetek egyedül Isten dicsőségére tekint, akkor egész testetek eltelik világossággal. Minden dolgot felfog. Tanulásunkban ne hagyjuk figyelmen kívül a kinyilatkoztatás forrását. A szentírások, valamint a mai apostolok és proféták, a bölcsesség, az isteni tudás és személyes kinyilatkoztatás forrásai, hogy segítsenek választ kapnunk életünk minden kihívására. Tanuljunk Krisztusról. Tanuljunk rá, találjunk rá arra a tudásra, mely elvezet minket a békéhez, az igazsághoz, valamint az örökkévalóság magasztos rejtelmeihez. Fivéreim, visszagondolva arra a 11 éves frankfurti kisfiúra, aki a jövője miatt aggódott, és a kegyetlen megjegyzések fullánkjai kinoszták, valamelyes szomorú mégis kedves emlékek ébrednek bennem. Bár nem lenne túl sok kedvem újra átélni azokat a megpróbáltatásokkal és gondokkal teli napokat, nincs sok kétségem afelől, hogy az akkor megtanult leckék nagyon is fontosak voltak a jövőbeni lehetőségeimre való felkészüléshez. Most, sok évvel később egy dolgot biztosan tudok. Gyakran a csapások okozta megpróbáltatások által tanuljuk meg azokat a legfontosabb leckéket, melyek jellemünket és sorsunkat alakítják. Imádkozom azért, hogy az elkövetkezendő hónapokban és években minden percünket és napunkat igaz lelkű munkával tölthessük. Imádkozom, hogy törekedjünk a tanulásra, és gazdagítsuk szívünket és elménket azáltal, hogy nagyot kortyolunk az igazság tiszta forrásából. Szeretetemet és áldásomat hagyom most veletek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Wherever I am, in the day or night, there is nearby.
Bárhol is vagyok, legyen akár éjjel, akár nappal, mindig van a közelemben egy kis tartóban olívaolaj. Ezt a munkahelyi szekrényem középső fiókjában tartom. Nekem van asztalom, íróasztalom.
There is one in my pocket.
Hordok egyet a zsebemben is, ha épp kint dolgozok valahol, vagy utazok. Otthon a konyhaszekrényben is van egy. Ez egy konyhaszekrényben
hozni ma. Has a date on it.
Ezen itt, amit most a kezemben tartok, van egy dátum. Az a nap van ráírva, amikor valaki a papság hatalmát gyakorolva megszentelte a tiszta olajat, hogy az majd megáldja és meggyógyítsa a betegeket. Az ároni papság fiatal férfiai, és talán még az édesapáik is úgy vélhetik, hogy egy kicsit túlzásban viszem a felkészülést. Ám a napközbeni telefonhívás, vagy az éjjeli kopogtatás az ajtónkon mindig váratlanul érkezik. Általában azt mondja az illető, gyere, gyorsan kérlek. Egyszer évekkel ezelőtt egy édesapa hívott a kórházból. 3 éves kislányát elütötte egy száguldó autó, amikor megpróbált átszaladni az úttesten az édesanyjához. 15 métert repült. Mikor a kórházba érkeztem, az édesapja épp győzködte a kórházi személyzetet, hogy a papság megmentheti a kislánya életét. Az orvosok és az ápolók vonakodva, de végül megengedték, hogy a műanyag függönyön átnyúlva egy csepp olajat helyezzünk a fején lévő vastag kötés egyik nyílásába. Egy orvos azt mondta nekem ingerült hangon, bármit is művel, igyekezzem vele, a lány haldoklik. Tévedett. Életben maradt, és annak ellenére, amit az orvosok gondoltak, nem csak, hogy életben maradt, hanem megtanult újra járni is. Mikor jött a hívás, én készen álltam. A felkészülés sokkal többet jelentett, mint csupán azt, hogy kéznél volt a megszentelt olaj. Annak már jóval a papsági hatalmat igénylő krízis helyzet előtt el kellett kezdődnie. Azok, akik felkészültek, készen állnak a cselekvésre. A felkészülés a családban és az ároni papsági kvórumokban kezdődik, de legfőképpen a fiatal férfiak személyes életében. A kvórumoknak és a családoknak is segíteniük kell benne, de a valódi felkészülést az jelenti, amikor a fiatal férfiak eldöntik, hogy Isten papságviselő szolgáiként felemelkednek nagyszerű rendeltetésükhöz. A papságviselők felnövekvő nemzedékének rendeltetése sokkal többet jelent, mint készen állni arra, hogy Isten hatalmával meggyógyítsák a betegeket. A felkészülés abban rejlik, hogy készek vagyunk-e menni, és megtenni mindazt, amit az Úr szeretne, hogy el legyen végezve, miközben a világ készül az ő eljövetelére. Egyikünk sem tudja pontosan, milyen küldetések lesznek ezek. Azt viszont tudjuk, mi kell ahhoz, hogy készen álljunk. Ezért mindannyian fel tudunk készülni. Amire majd a drámai pillanatokban szükségünk lesz, azt az állandó engedelmes szolgálat során építjük fel. Elmondom nektek azt a két dolgot, amire szükségetek lesz, és hogy milyen felkészülés révén állhattok majd készen. Az első, hogy legyen hitünk, a papság az Isten nevében történő cselekvésre való felhatalmazás. Annak a joga, hogy segítségül hívjuk a mennyei hatalmakat. Így tehát először hinnetek kell abban, hogy Isten él, és hogy elnyertétek a bizalmát. Ezért megengedi nektek, hogy felhasználjátok hatalmát az ő céljaira. A Mormon könyvéből vett egyik példa segít annak szemléltetésében, hogy egy konkrét férfi hogyan végezte el ezt a felkészülést. Volt egy papságviselő, Nefi, aki nehéz feladatot kapott az Úrtól. Isten elküldte, hogy bűnbánatra szólítsa a gonoszokat, mielőtt túl késő lenne. Gonoszságokban és gyűlöletükben egymást gyilkolták. Még bánatuk sem késztette őket kellő alázatra ahhoz, hogy megbánják a bűneiket és engedelmeskedjenek Istennek. Felkészülése miatt Isten olyan erővel áldotta meg Nefit, hogy képes volt eleget tenni a megbízásának. A Nefihez intézett szeretetteljes és erőt adó szavai számunkra is útmutatást jelentenek. Áldott vagy te, Nefi, azon dolgok miatt, melyeket tettél. Mert láttam, miként hirdetted fáradhatatlanul ennek a népnek az igét, melyet tőlem kaptál. és nem féltél tőlük, és nem a saját életed megolvására törekedtél, hanem az én akaratom megismerésére és megtételére, és parancsolataim betartására. És most, amiért olyan fáradhatatlanul tetted ezt, íme örökre megáldalak téged, és hatalmassá teszlek téged szóban és tedben, hitben és cselekedetben. Igen, olyannyira, hogy minden dolog szavad szerint lesz majd néked, mert nem fogsz olyat kérni, amely ellentétben van az én akaratommal. Íme te Nefi vagy, én pedig Isten vagyok. Íme angyalaim jelenlétében kijelentem neked, hogy hatalmad lesz ezen nép felett, és ezen nép gonoszsága szerint éhínséggel és dökhalállal és pusztulással sújtod majd a földet. Íme hatalmat adok neked, hogy amit megpecsételsz a földön, azt pecsételve lészen a mennyben, és amit feloldasz a földön, az oldva lészen a mennyben, és így lészen hatalmad ezen név között. A Mormon könyve feljegyzése szerint az emberek nem bánták meg bűneiket. Így hát Nefi arra kérte Istent, változtassa meg az évszakok menetét. Egy csodát kért, méghozzá éhínséget, mely segít az embereknek, hogy bűnbánatot gyakoroljanak. És az éhínség be is következett, az emberek pedig bűnbánatot tartottak. Könyörögtek Nefinek, hogy kérje Istent, hogy küldjön esőt. Így is tett, Isten pedig tiszteletben tartotta megingathatatlan hitét. Ez a hit azonban nem abban a pillanatban keletkezett, amikor Nefinek szüksége volt rá, és Isten sem ekkor kezdett bízni Nefiben. Hatalmas hitét és Isten bizalmát Nefi az Úr szolgálatában eltöltött bátor és szüntelen munkájával érdemelte ki. Ti, fiatal férfiak, most építitek fel ezt a hitet az eljövendő napokra, amikor majd szükségetek lesz rá. Lehet, hogy ez csupán olyan apró dolog, mint például gondos jegyzőkönyvet vezetni a diakónusok vagy a tanítók kórumában. Évekkel ezelőtt voltak olyan fiatal férfiak, akik aprólékosan legyegyezték mindazt, amit a náluk csupán hónapokkal idősebb fiúk elhatároztak és tettek. Ehhez szükség volt arra a hitre, hogy Isten még a 12 éveseket is elhívhatja szolgálatra, és kinyilatkoztatás által vezetheti őket. A régi kórum titkárok némelyike most ott ül az egyház elnöklő tanácsaiban. Ma már ők olvassák a mások által leírt jegyzőkönyveket, és a kinyilatkoztatás most őket épp úgy elárasztja, mint ahogyan azokat a vezetőket, akiket szolgáltak, amikor olyan idős fiúk voltak, mint most ti. Felkészítették őket, hogy bízzanak abban, hogy Isten még a látszólag apró dolgokban is kinyilatkoztatja akaratát az ő királyságában. Az Úr azt mondta, hogy Nefi megbízható, mert semmi olyat nem kérne, ami ellenkezik Isten akaratával. Ahhoz, hogy meglegyen ez a Nefi iránti bizalom, az Úrnak biztosnak kellett lennie abban, hogy Nefi hisz a kinyilatkoztatásban, hogy törekszik arra és követi azt. Az Istentől jövő sugalmazás követésének hosszú tapasztalata része volt Nefi papsági felkészítésének, és a ti felkészüléseteknek is része kell, hogy legyen. Látom, hogy ma ez történik. Az elmúlt hónapokban hallottam néhány diakónus, tanítót és papot, akik ugyanolyan sugalmazott és erőteljes beszédeket mondtak, mint amilyet az általános konferencián fogtok hallani. Miközben éreztem azt a hatalmat, melyet ezek a fiatal papságviselők kaptak, arra gondoltam, hogy a felnövekvő nemzedék olyan iramban növekszik körülöttünk, mint az érkező dagály. Azért imádkozom, hogy én és az őket megelőző nemzedékek együtt növekedhessünk. Velük. Az ároni papság felkészülése nekünk épp úgy áldást jelent, mint a saját generációjuk és az őket követő nemzedékek tagjainak, akiket majd szolgálnak. Azonban nem minden megy tökéletesen Sionban. A fiatalok közül nem mindenki dönt úgy, hogy felkészül, pedig ez a saját döntésük kell, hogy legyen. Ők felelősek saját magukért. Így van ez az Úr szeretetteljes tervében. Sok fiatal férfi azonban alig vagy egyáltalán nem kap támogatást azoktól, akik segíthetnének nekik ebben a felkészülési időszakban. Mindazok közülünk, akik segítséget nyújthatnának neki, felelősséggel tartoznak az Úrnak. Az olyan apa, aki elhanyagolja vagy hátráltatja fia hitének fejlődését, vagy azon képességét, hogy kövesse a sugalmazást, egy napon megtudja majd, mi a bánat. Ez igaz lesz mindazokra, akiket olyan pozíciókba hívtak el, hogy segítsenek ezen fiatal férfiaknak bölcs és helyes döntéseket hozni az előkészítő papságban. A második, amire szükségük lesz, az egyfajta bizonyság, hogy képesek lesznek megfelelni azon áldásoknak és bizalomnak, melyet Isten kínál nekik. Az őket körülvevő hatások a legtöbbször csak lehúzzák, és arra késztetik őket, hogy kételkedjenek Isten létezésében, irántuk érzett szeretetében és azoknak a halk üzeneteknek a valódiságában, amelyeket Krisztus lelkén keresztül kapnak. Kortársaik közül vannak, akik arra ösztönzik őket, hogy a bűnt válasszák. Azzal segíthetjük őket a felkészülés mellett dönteni, hogy szeretjük és figyelmeztetjük őket, kimutatjuk a beléjük vetett bizalmunkat. De még többet segíthetünk, ha hithű és sugalmazott szolgáként példát mutatunk nekik. Családjainkban, kórumainkban, az osztályokban és bármely környezetben, ahol együtt vagyunk velük, viselkedjünk igaz papságviselőként, akik Isten módján használják papságukat. Számomra ez a tanítás a Tan és a Szövetségek 121. szakaszában válik a legvilágosabbá. Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel és színleletlen szeretettel. Amikor vezetjük a fiatal férfiakat, és igyekszünk hatással lenni rájuk, tetteink soha nem fakadhatnak személyes büszkeségből vagy becsvágyból. Soha nem szabad, még a legkisebb mértékben sem hamis lelkűségből fakadó kényszert alkalmaznunk. Én láttam ilyen példát, amikor panító és pap voltam. A püspököm és az ő felügyelete alatt szolgálók eltökélték, hogy egyikünket sem fogják elveszíteni. Amennyire csak látom, az elhatározásuk az Úr és az irántunk érzett szeretetünkből fakad, nem pedig önző célból. A püspöknek megvolt az a jó bevált módszere. Minden kórum tanácsadónak fel kellett venni a kapcsolatot az összes fiatal férfival, akivel neki nem sikerült beszélnie azon a vasárnapon. Addig nem feküdhettek le, míg nem beszéltek a hiányzó fiúval. A püspök megígérte neki, hogy addig nem kapcsolja le otthon a villanyt, míg nem hallott hírt mindenkiről. Nem hiszem, hogy megparancsolta nekik. Egyszerűen csak világossá tette számukra, hogy elvárja, hogy ne térjenek addig nyugovóra, míg el nem mondják jelentésüket. Ő és a felügyelete alatt szolgálók többet tettek, mint csupán figyeltek ránk. Példájukkal mutatták meg, mit jelent gondoskodni az Úr nyájáról. Ha rólunk volt szó, semmilyen erőfeszítés nem sajnált sem ő, sem a többiek, akik a kórumban szolgáltak minket. Példájuk által tanították meg nekünk, mit jelent fáradhatatlanul az Úr szolgálatában állni. Fogalmam sincs, vajon gondoltak-e arra, hogy bármelyikünk is valami különleges feladatot tölt majd be egyszer, de úgy foglalkoztak velünk, hogy hajlandók voltak bármilyen árat megfizetni azért, hogy segítsenek megtartani a hitünket. Nem tudom, hogy a püspök hogyan vett rá ilyen sok embert ilyen magas elvárások elejének való megfelelésre. Amennyire én tudom, mindezt meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengítséggel tették. A püspök módszere, vagyis hogy nem térünk nyugovóra, míg nem hallottunk a hiányzókról, néhány helyen nem működne. De annak a rendíthetetlen gondoskodásnak és felkarolásnak a példája, melyel minden egyes fiatal férfi iránt viseltetett, elhozta a menny hatalmát az életükbe. És ez mindig is így lesz. Ez segített a fiatal férfiaknak felkészülni azokra az időkre, mikor Istennek szüksége lesz rájuk a családjukban és királyságukban. Édesapám nagyszerű példa volt számomra mindenre. Ő valóban a mennyeket hívta segítségül. Fiatal koromban néha csalódást okozott neki a teljesítményem. Ezt tudomásomra is hozta. A hangjából éreztem, hogy úgy gondolja, ennél többre vagyok képes. De ezt az Úr módján tette. Kellő időben élesen fedve, mikor a Szentlélek arra késztett, azután pedig fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megfedtél, nehogy ellenségednek tartson téged. Még a leghatározottabb fenyítés után is tudtam, hogy az ő feddése szeretetből fakad. Sőt, úgy tűnt nekem, a szeretete egyre csak mélyült irántam, még akkor is, amikor a legszigorúbb büntetést alkalmazta, mikor rosszalló, csalódott tekintettel nézett rám. A vezetőm és az oktatóm volt. Soha nem használt kényszerítő eszközöket, és biztos vagyok benne, hogy a tan és a szövetségekben adott ígéret beteljesül majd számára. A rám gyakorolt hatása örökkön örökké visszaszáll majd rá. Sok édesapa és vezető, mikor meghallja a tanok és szövetségek ezen szakaszának szavait, úgy érzi, magasabbra kell emelkednie, hogy felérjen ehhez a normához. Én legalábbis így érzem. Fel tudok idézni olyan pillanatokat, mikor egy gyermeket vagy egy fiatalt nagyon megszítok, és bizony nem épp sugalmazás által. Volt-e olyan, hogy megkértétek a fiatokat valamire, esetleg valamilyen áldozatra, melyet ti magatok nem voltatok hajlandók megtenni? Megbánás érzései bűnbánatra ösztönözhetnek, hogy még inkább megkötött szövetségeink szerinti példaképekké válhassunk. Ha apákként és vezetőként eleget teszünk kötelezettségeinknek, azzal segítünk a következő nemzetékek felemelkedéséhez. Ezért imádkozom, hogy elszántan igyekezzünk minden nap egyre jobbá válni, hogy felkészíthessük a felnövekvő nemzedékeket. Mindig, amikor meglátok egy üveg megszentelt olajat, emlékezni fogok erre az estére is, arra, amit most érzek. A felkészülés áldásáért imádkozom ezekért a fiatalokért. Biztos vagyok benne, hogy az Úr és a mi segítségünkkel készen fognak állni. Tanúságomat teszem arról, hogy az Atya Isten él, hogy Jézus Krisztus él, és ő vezeti ezt az egyházat. Ő a papság tökéletes példája. Thomas S. Monson elnök rendelkezik a papság összes kulcsával a világon, és ez igaz. Erről teszek tanúbizonságot. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Emlékeztetünk benneteket, testvérek, hogy a tabernákulum kórus közvetítése holnap reggel helyi idő szerint 9 óra 30 perc és 10 óra között kerül sor. Vasárnapi délelőtti ülés közvetlenül ezután veszi kezdetét. Nagyon köszönjük a kórusnak a gyönyörű zenét, és hálásak vagyunk a fivéreknek is, hogy akik ma este szóltak hozzánk. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli az Isten férfiai keljetek fel című himnuszt. A záróimát ezután Lance B. Wickman Elder mondja a 70-ektől. Monson elnök.
You're a wonderful sight.
Nagyszerű látványt nyújtatok, legalábbis azok, akiket innen látok. De azokra is gondolok, akik most televízión keresztül néznek bennünket. Így a papság hatalmas testvériségeként. Papság hatalmas testületeként gyűltünk itt össze a konferenciai központban, és szerte a világon. Sugalmazott üzeneteket hallottunk ma este. És erről bizonyságomat teszem, és köszönetemet fejezem ki a fivéreknek, akik beszéltek hozzánk. Megtisztel, mégis alázattal tölt el a kiváltság, hogy szólhatok hozzátok. Imádkozom, hogy velem lehessen az Úr sugalmazása. Nemrégiben, amikor a híreket néztem a televízióban, feltűnt, hogy a főhírek leftője hasonló természetű volt. Valamint, hogy a bemutatott tragédiákhoz alapvetően ugyanaz az érzés vezetett. A düh. Egy csecsemő édesapját letartóztatták a gyermek fizikai bántalmazása miatt. Állítólag annyira felbosszantotta a sírása, hogy eltörte a csöpség egyik végtagját és több bordáját. Ijesztő volt az egyre terjedő huliganizmus és bűnszervezetekhez köthető gyilkosságok rohamosan növekvő száma. Aznap este egy másik hír arról számolt be, hogy féltékenységi rohamában egy elhagyott férj lelőtte a feleségét, amikor együtt találta egy másik férfival. Aztán természetesen ott voltak még a világszerte dúló háborúkról és konfliktusokról szóló szokásos jelentések is. Eszembe jutottak a Zsoltár élő szavai, szűnj meg a haragtól, Hagyd el a heveskedésedet. Sok évvel ezelőtt egy fiatal pár hívott fel az irodámban, és megkérdezték, hogy eljöhetnének-e tanácsot kérni tőlem. Elmondták, hogy súlyos tragédia érte őket, és házasságuk komoly veszélyben van. Megbeszéltünk egy találkozót. A köztük lévő feszültség nyilvánvaló volt már abban a pillanatban, amikor beléptek az irodámba. Történetük eleinte csak lassan bontakozott ki, mivel a férj akadozva beszélt, felesége pedig csak csendben sírdogált, és csak elvétve szólt hozzá az elhangzottakhoz. A fiatal ember a missziójáról hazatérve felvételt nyert az Egyesült Államok keleti részének egyik jó nevű egyetemére. Az ottani egyetemi egyházközségben találkozott leendő feleségével, aki szintén az egyetem hallgatója volt. Egy év randevúzás után elutaztak Utahba, hogy házasságot kössenek a Salt Lake templomban, majd pedig visszamentek keletre, hogy befejezzék az iskolát. Mire lediplomáztak és hazatértek, már első gyermekük születését várták, a férj pedig elhelyezkedett választott hivatásában. A nő gyönyörű kisfiúnak adott életet. Az élet csodás volt. Amikor kisfiú körülbelül 18 hónapos volt, rövid vakációra indultak, hogy meglátogassanak néhány családtagot, akik pár száz kilométernyire éltek. Mindez akkoriban történt, amikor az autós gyerekülésekről és a felnőtteknek való biztonsági övről még nem sokat lehetett hallani, így aztán nem is használták. A kis család minden tagja elülült, a kisgyermek középen, a szülők között. Valamikor az út közben a férj és a feleség között nézeteltérés támadt. Ennyi év elteltével már nem emlékszem, mi váltotta ki, arra azonban emlékszem, hogy vitájuk egyre inkább elmérgesedett és olyannyira hevessé vált, hogy a végén már kiabáltak egymással. Kisfiúk ettől érthető módon sírva fakadt, ami a férj elmondása szerint még tovább fűtötte haragját. Teljesen elveszítette a fejét. Megragadott egy játékot, melyet a kisgyermek korában az ülésre ejtett, és a feleségéhez vágta. De nem őt találta el. A játék a kisfiú fejéhez csapódott, maradandó agykárosodást okozva, és élete hátralévő részére fogyatékos maradt. Ez volt az egyik legtragikusabb helyzet, amellyel valaha is találkoztam. Tanácsot adtam nekik, és bátorítottam őket. Beszélgettünk az elkötelezettségről, a felelősségről, az elfogadásról, a megbocsátásról. Beszéltünk arról a szeretetről és tiszteletről, melynek vissza kell térnie a családjukba. A vigasztaló szavakat olvastunk a Szentírásokban. Együtt imádkoztunk. Noha sok-sok évvel ezelőtti nap óta nem hallottam felőlük. Aznap könnyeiken keresztül mosolyogva hagyták el az irodámat. Mindezen évek során abban reménykedtem, hogy úgy döntöttek, együtt maradnak, vigaszt és áldást lelve Jézus Krisztus evangéliumában. Mindig eszembe jutnak, amikor e szavakat olvasom. A düh nem old meg semmit. Semmit sem épít, ugyanakkor mindent tönkretehet. Mindannyian éreztünk már haragot. Feltámadhat bennünk akkor, amikor a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk. Kiválthatja valami olyasmi, amit valaki mond nekünk. Megtapasztalhatjuk olyankor, amikor az emberek nem úgy viselkednek, ahogyan mi szeretnénk. Talán akkor támad ránk, amikor valamire tovább kell várnunk, mint ahogy gondoltuk. Dühösek lehetünk, amikor mások nem képesek a mi szemszögünkből látni a dolgokat. Látszólag megszámlálhatatlan oka van a harag fellobbanásának. Vannak alkalmak, amikor vélt sérelmek vagy képzelt igazságtalanságok miatt válunk dühössé. Heber J. Grant elnök, az egyház hetedik elnöke mesélt arról, amikor fiatal korában elvégzett valamilyen munkát egy férfinak, aki aztán egy $500 szóló csekket küldött egy levél kíséretében, melyben elnézését kérte, hogy nem tud többet fizetni. Grant elnök ezután elvégzett egy munkát egy másik férfinak, egy olyan munkát, amely tízszer olyan nehéz volt, tízszer annyi erőfeszítéssel,
és sokkal több ráfordított idővel járt, mint az előző. Ez a férfi azonban csak egy $150 csekket küldött neki. Az ifjú Heber úgy érezte, meglehetősen igazságtalanul bántak vele. Először sértődöttség, aztán pedig harag ébredt benne. Egy idősebb barátjának elmesélte, hogy járt, mire a barátja megkérdezte. Szándékosan meg akart bántani ez a férfi? Grant elnök ezt felelte, nem. Azt mondta a barátaimnak, hogy igen, jutányosan fizetett a munkámért. Barátja erre azt mondta neki, balga az az ember, aki felveszi a sértést, ami nem is akarattal történt. Pál apostol feltesz egy kérdést az Efézusbeliekhez írott levél 4. fejezetének 26-os versében, mely így hangzik Joseph Smith fordítás megfogalmazásában. Lehettek haragosak úgy, hogy ne kövessetek el bűnt? Ne nyugodjon le haragotok felett a nap. Én azt kérdezem, hogy lehetséges-e érezni mennyei atyánk lelkét, amikor haragosak vagyunk? Nem tudok olyan esetről, amikor ez így lenne. A Mormon könyvében, a 3. Nefiben ezt olvashatjuk, és ne legyen közöttetek vitatkozások, mert bizony-bizony mondom nektek, hogy akiben ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való, hanem az ördögtől, aki a viszálykodás atya, és felserkenti az emberek szívét, hogy haragosan viszálykodjanak egymással. Íme ez nem az én tanom, hogy haragosan egymás ellen serkentsem az emberek szívét, hanem az én tanom az, hogy hagyjanak fel az ilyen dolgokkal. Haragosnak lenni annyi, mint engedni Sátán befolyásának. Senki sem dühíthet fel minket, ez a mi döntésünk. Ha vágyunk arra, hogy mindig megfelelő lélek legyen velünk, el kell határoznunk, hogy megfékezzük a haragunkat. Tanúságomat teszem arról, hogy ez lehetséges. A dű, amely Sátán eszköze, oly sok módon képes rombolni. Úgy hiszem, legtöbbünk ismeri Thomas B. Marsh és felesége Elizabeth szomorú történetét. Marsh testvér egyike volt az első modernkori apostoloknak, akiket azt követően hívták, hogy az egyház visszaállítatott a földön. Idővel ő lett a 12 apostol kórumának elnöke. Mielatt a szentek a Missouri állambeli Far Westben éltek, Elizabeth Marsh, Thomas felesége, a barátnőjével, Harris nőtestvérrel elhatározta, hogy megosztják a tejet, hogy több sajtot tudjanak készíteni, mint ahogy azt külön-külön tehetnék. Hogy igazságosan járjanak el, megegyeztek, hogy nem teszik félre maguknak a tej sűrűjét, hanem a tejet és a sűrűjét is beadják a közösbe. A sűrűjét a fejés végén lehetett kinyerni, és ahogy a neve is sugallja, zsírosabb összetételű. Harris nőtestvér betartotta a megállapodást. Marsh nőtestvér azonban különösen ízletes sajtot akart készíteni, így minden tehén megfejése után megtartott magának egy fél liternyi sűrűjét, és anélkül küldte el a tejet Harris nőtestvérnek. Ez aztán vitát váltott ki a két asszony között. Amikor nem tudták megoldani a problémát, a házi tanítókhoz fordultak, hogy tegyenek igazságot. A házi tanítók véleménye szerint Elizabeth Marsh hibás volt abban, hogy nem tartotta be a megállapodást. Elizabeth a férjével együtt nagyon felháborodott ezen, és egyházi tárgyalásért a püspökhöz fordultak. A püspöki testület szintén úgy ítélte meg, hogy nem lett volna szabad visszatartani a tej sűrűjét, és hogy Marsh nőtestvér megszegte a Harris nőtestvérrel kötött szövetségét. Thomas Marsh ekkor a főtanácshoz fordult, a főtanács tagjai pedig szintén a püspök döntését támogatták. Ezután az egyház első elnöksége elé terjesztette a kérdést. Joseph Smith és tanácsosai megvizsgálták az ügyet, és úgy ítélték meg, hogy a főtanács helyesen döntött. Thomas B. Marsh Elder, aki mindvégig felesége mellett állt, minden egyes döntés után egyre dühösebbé vált, méghozzá olyannyira, hogy a végén felkeresett egy állami előjárót, és eskü alatt vallotta, hogy a mormonok ellenséges érzéseket táplálnak Missouri állammal szemben. Eskü alatt tett nyilatkozata jelentősen hozzájárult Wilburn Boggs kormányzó kegyetlen kiirtási parancsának kiadásához, melynek következtében több mint 15 000 szentet űztek ki az otthonából, akik vándorlásaik során szörnyű szenvedéseknek voltak kitéve, és rengetegen közülük meg is haltak. Mindez azért, mert két nő között nézeteltérés támadt a tej
és annak sűrűje miatt. 19 év keserűsége és tévejgése után Thomas B. Marsh elutazott a Sóstóvölgybe, és Brigham Young elnök bocsánatáért esedezett. Marsh testvér az ebből tanult leckéről írt Heber C. Kimballnak, az első elnökség első tanácsosának is. A levélben ez állt. Az Úr igen jól elboldogul nélkülem is, és ő nem vesztett semmit azzal, hogy én elhagytam az egyházat. De ó, én mi mindent veszítettem. Gazdagságot, méghozzá nagyobb gazdagságot, mint amit ez a világ, vagy sok ehhez hasonló planéta csak adhatna. Igen, találóak John Greenleaf Whittier költő szavai. Minden szomorú szó közül, mely szánkat, stollunkat elhagyja, a legmélyebb sóhaj ezeket kíséri, lehetett volna. Fivéreim, mindannyian ki vagyunk téve az olyan érzelmeknek, melyeket, ha nem tartunk ellenőrzés alatt, könnyen harakhoz vezethetnek. Bosszúságot, ingerültséget, ellenséges érzületet tapasztalunk, és ha úgy döntünk, elvesztjük a fejünket, és harag gerjed bennünk mások iránt. Igazán ironikus, hogy ezek a mások gyakorta épp saját családunk tagjai, olyan emberek, akiket valójában a legjobban szeretünk. Sok évvel ezelőtt a következőt olvastam egy újságban, az egyik amerikai hírügynökség jelentésében. Idézem, egy idős férfi elmondta a fivéri temetésén, akivel ifjúkoruktól fogva egy kicsi, egyszobás házikóban laktak a New York-i Canisteo közelében, hogy egy vitát követően húztak egy krétacsíkot a szobájuk közepén, melyet ezután egyikük sem lépett át, és nem is szóltak egymás ellen egyetlen szót sem attól a naptól fogva. Egészen 62 éven át. Gondoljatok csak bele, milyen következményei voltak annak a dühös pillanatnak. Micsoda tragédia. Hozzunk tudatos döntést minden alkalommal, amikor ilyen döntés előtt állunk, hogy tartózkodunk a haragtól, és nem mondjuk ki azokat a durva és bántó dolgokat, amelyekre esetleg kísértést érzünk. Nagyon szeretem annak a himnusznak a szövegét, melyet Charles W. Penrose Elder írt, aki a 12. kvórumában és az első elnökségben szolgált a 20. század elején. Idézem. Fegyelmezd az érzéseid, lelked felett uralkodj. Figyelj rá, mit szíved diktál. Bölcsesség legyen hangod. Fegyelmezd az érzéseid, higgad elméd erőt rejt. A hév széthúzza az érvet, és elvakítja szemedet. Mindannyian Isten papságát viseljük. A papság esküje és szövetsége mindannyiunkra vonatkozik. Azok számára, akik a melkisédeki papságot viselik, ez annak a követelménynek a kijelentése, miszerint legyünk hithűek és engedelmesek Isten parancsolatai iránt, és magasztaljuk fel elhívásainkat. Az ároni papságot viselők számára ez a jövőbeni felelősségeknek és kötelességeknek a kifejeződése, hogy itt és most felkészíthessétek magatokat. Eme esküt és szövetséget az Úr ezekkel a szavakkal jelenti ki. Mert akik hűségesek e két papság elnyerésére, amelyekről szóltam, és felmagasztalják az elhívásukat, azokat megszenteli a lélek testük megújulására. Mózes és Áron fiaivá, valamint Ábrahám magjává válnak, Isten egyházává, királyságává és kiválasztottaivá. És emellett mindazok, akik befogadják ezt a papságot, engem fogadnak be, mondja az Úr. Mert aki befogadja szolgáimat, engem fogad be. És aki engem befogad, atyámat fogadja be. És aki befogadja atyámat, befogadja atyám királyságát. Tehát megadatik neki mindaz, amivel atyám rendelkezik. Fivéreim, nagyszerű ígéretek várnak ránk, amennyiben igazak és hűek vagyunk. Ennek az általunk viselt drága papságnak az esőjéhez és szövetségéhez. Legyünk mennyei atyánk érdemes fiai. Járjunk elő jó példával otthonunkban, és legyünk hithűek minden parancsolat betartásában, hogy lelkünk ne adhasson otthon semmiféle ellenséges indulatnak, hanem legyünk inkább béketeremtők, észben tartva a szabadító intését. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezért könyörgök és imádkozom ma este e nagyszerű papsági gyűlés végén. Ez az én alázatos és őszinte imám. Szeretlek benneteket, fivéreim. Teljes szívemmel és lelkemmel. És imádkozom mennyei atyánk áldásaért, hogy veletek legyen az életetekben, az otthonaitokban, a szívetekben, a lelketekben. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Szerető mennyei atyánk, sok helyen gyűltünk össze ma este. Eznek a különleges élménynek a lezárásaképpen szeretnénk kifejezni a mély hálánkat azért a bölcsességért és azért a sok praktikus tanácsért, amit kaphattunk, és különösen köszönjük neked a lélek kiáradását, amit szintén tapasztalhattunk. Azért is imádkozunk, hogy úgy tudjunk hazamenni erről a gyűlésről, hogy biztonságban utazzunk, és ugyanakkor emlékezni tudjunk az elhangzottakon, hogy a lélek megerősítse azt, amit hallottunk és éreztünk. Nagyon hálásak vagyunk, atyánk, azért, hogy viselhetjük a papságot. Azért imádkozunk, hogy ezen este tapasztalatai eredményeképpen jobbak lehessünk, mint voltunk. Azért imádkozunk, hogy valóban tisztességes, igaz lelkű emberek lehessünk. Bezárjuk most ezt a gyűlést a szeretet lelkében, Jézus Krisztus nevében. Amen.